Hát egy jó nagy és fontos geopolitikailag is fontos lévő és fontos szerepet betöltő országgal megyünk tovább, Törökországgal. Ugye a legnagyobb cink kitermelőkkel foglalkozunk most egy pár epizód erejéig, úgyhogy Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tárcsadó partnerével is ez ügyben beszélgetünk Törökországról. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Így van, a cink kapcsán beszélünk. Most ebben a hónapban a cinktermelő országokkal foglalkozunk, és hát Törökország ugyan nincs a top 10-ben, de a top 10-ben már valamilyen más anyag kapcsán, lássajátet, ásványi kincs kapcsán beszéltünk, ezért így kerültek ők sorra, ők egyébként a világ 14. legnagyobb cinktermelői. Most a cinkről csak annyit, hogy miért ilyen fontos, hát gyakorlatilag az egyik a legnagyobb mennyiségben felhasznált fémeknek, így a vasérc után, tehát tetőfedés, csatorna, és így tovább, galvánelemek gyártása, rézzel, ha ötvözik, akkor sárgaréz, és így tovább. Egyébként amikor az acél bevonják, akkor lesz a bádog, ez a horganizott acél, és így tovább. Tehát, és egyébként egyben nyomelem is, tehát ez a jelentőség ennek a túránknak. Na most Törökország az egy óriási ország, tehát a területét tekintve nagyon nagy, 783 ezer négyzetkilométeres, 85 millió lakossal, ami igen jelentős, tehát hogyha így nézzük, azért az nem kevés, plusz hozzá kell tenni azt, hogy jelentős részük külföldön is él, tehát a gyakorlatilag nem...
Hát nagyon nagy a diaszpóra, ugye, főleg ugye a német, de osztrák kivándorlás miatt
is. Ott az 50-es években óriási, igen.
Igen, tehát 15 millió plusz az USA-ban is 1 millió, szóval igazából nagyon, nagyon sokan vannak. Na most a Schengen-út kapcsán beszéltünk egyébként, mint Konstantinápolyról tavaly májusban. Azért érdekes ország, mert ugye ők egy ilyen örök EU mennyasszonyok egyébként, tehát a NATO tagok, EU felvételre várnak, tehát NATO tagok 1952 óta, és egyébként a NATO második legerősebb tagja, 425 ezer fős hadserege van. Egyébként jelenleg is török haderők 14 országban állomásoznak a NATO kötelékében, közel 60 ezer fővel. Az EU kapcsolatuk is 59 óta indult, akkor együttműködés volt, aztán 63-ban elértek a társulási egyezményt, 95-ben már vámuniójuk volt, 99-ben társultak, de 2000 óta elkezdték a belépést, ami azóta még nem jött össze, úgyhogy ez egy elég komoly menetrend, de még nem látni a végét. A top 20-as gazdaság, tehát ami a jelenlegi problémájuk az infláció, de majd beszélünk a gazdaság kapcsán. Úgyhogy mindenképpen egy rendkívül fontos ország.
Hát és nagyon fontos helyen is van, ugye Fekete-tenger, Földközi-tenger, és ezt ráadásul a nagy terület az nem párosul azzal, hogy vannak ilyen nagyon nagy lakatlan vidékei. Vannak lakatlan vidékei, de alapvetően az egész ország lakott terület.
Északról, csak hogy mindenki képbe legyen, északról a Fekete-tenger határos, nyugatról Bulgáriával és Görögországgal. Tehát ugye ez az a ország, amely két kontinensen fekszik, tehát az Isztambul ugye a választó az Európa és Ázsia között. Akkor keleten Grúzia, Irán, Irak, gyakorlatilag Szíria, még azt hiszem Örményország is. Tehát egy nagyon komoly terület, amit elfoglaltak, ami hozzájuk tartozik, de ha át is ugrunk a történelemre, akkor igazából azt fogjuk látni, hogy ennél ők jóval nagyobbak voltak, tehát ők egyébként a törökök ide érkeztek, tehát ők nem őshonos lakosság, hanem őket az ott lévő arab törzsek hívták be a harci képességeik miatt. És ennek az első igazán kiugró jele az András kedvenc témája, ez a Manzikerti ütközet volt 1071-ben, amikor a bizánciakat megverték. És ezáltal Anatóliát leszakították Bizáncról. Bizánc ebbe bele is gyengült, és aztán gyakorlatban 1453-ban el is esett. De innentől datálható nagyjából az ottomán birodalomnak a kiterjesedése, aminek egy részét mi is megéltük, De hogy érezzük azt, ez egy 3 millió négyzetkilométeres területre felnőtt birodalom volt, és hát technológiailag is nagyon sok fejlesztést hoztak, tehát a török haderő már akkor is jelentős volt, a puska volt először ők használt, tehát ők is nagyon sikeresen alkalmazták, tehát a ágyuk lőfegyverekkel jöttek ők már eleve, tehát mindenképpen egy óriási birodalom épült fel, ami aztán egészen az első világháborúig tartott. Tehát ez egy hát közel 400 éves birodalom volt, ami egyébként minden elemében átüt a török kultúrában és gazdaságban, mert gyakorlatilag ez a birodalom ez sikeresen működött. Tehát ez a birodalom ez nem úgy működött, mint hogyha tehát nem egy átmeneti irodalom volt, amelyik összeomló generációk vitték, és ennek egyébként óriási értéke volt az adórendszere is, amivel ezt fönn tudták tartani, nagyon komoly adórendszerük volt már akkor. Tehát többfajta adó nem is létezett, ami ma is jelen van, de valójában ez egy iszlám adórendszer volt még akkor. És ami
de most már nem az, ugye, mert most már szekuláris ország, Törökország, tehát ugye...
Atatürki változás is ez a...
Hát igen, ezt hogy botonda megbeszéljük, mert az Erdoğan, mint hogyha egy picit azért egy kicsit ezt próbálna.
Hát meg tudja pengetni azokat a húrokat.
Igen, vissza.
Igazából igen, de egyébként csak visszatérve az ottomán birodalomra nekik volt egy olyan rendszerük is, ami egyedülálló volt, hogy ők a adóbeszedést egy ilyen Irtizám nevű intézmény keretében koncesszióba adták. Tehát magyarán így tudták központi bevételeket fixen tartani, hogy nem ők szedték be, hanem kiadták koncesszióba, és az ember, aki ezt megnyerte, az szedte be abban az államban, a területen az adókat, amik persze voltak területi adók, tehát ilyen farmeri, mezőgazdasági adók, városi adók, különböző termékekre vonatkozó adók, szolgáltatásokra, tehát és így tovább. Ezt a rendszert még 1856-ban szüntették meg, tehát ez is majdnem egy 400 évet megélt rendszer volt. Tehát az ő gazdagságuk, amit látunk egyébként sokszor Isztambulban, az innen ered. Na most ennek a nyilván a birodalomnak volt egy hanyatlása, és rengeteg, tehát nagyon hosszú korszak, és egy nagyon jelentős, tehát az egész földközi tenger térségét is beleértve, hát mi jó magunk is ismerjük ezt a korszakot, 160 évig része voltunk, tehát ez egy nagyon erős birodalom volt, és egyébként ma is látni ezt a fajta szemléletet, ami bennük megvan. Na most ez az első világháborúval végével megszűnt, tehát akkor az angolok, ők vesztes oldalon álltak velük együtt, tehát mi Trianon nekik a birodalmukba került ez, gyakorlatilag 1918-ban angolok megszállják őket, és hát itt ezt nagyon nehezen viselték, egy nagyon komoly belső ellenállás indult, függetlenségi háború, majd 23-ban egy lozáni egyezményben itt végül is az egész nagyjából a helyére kerül, és hát a mai Törökország, akkor meg is szüntetik egyébként ezt a szultánságot is, létrejön a mai, ugye ez a szekuláris török állam, Kemal Atatürk vezetésével, aki nagyon hosszú ideig, hát nem tudta őket elkísérni, de nagyon maradandót alkotott, mert 1938-ban ő meghalt, de érdekes, hogy az ő változásuk sebességét, például 35-ben nekik már 18 női képviselőjük volt. Azért ezt lehetünk képzelni, hogy mekkora fordulat egy iszlám ország.
Az biztos, után. Igen.
Nagyon-nagyon komoly dolgok történtek itt. Na most tehát gyakorlatilag azóta indult el ez a fajta struktúra, és ez megy tovább. Ennek nyilván egy állomása most ez összem idén vagy tavaly újra megválasztott Erdoğan időszak is, aki 2003 óta van egyébként hatalmon, tehát nagyon hosszú ideje. Tehát ez egy érdekes időszak. A gazdasága is egyébként nem csak a területük jelentős, mert a területük is rettentő gazdag, rengeteg ásványi kincsük van, tehát 50% művelhető terület, tehát azért az adja, hogy a mezőgazdaságuk igen jó. Nagyon sok, van 5000 méter feletti hegycsúcsuk is, például az Ararat, ami az örmények szent hegye, Tehát nagyon érdekes, és egyébként sok folyó eredény nem, például a Tigris is, de ami egyébként Iraknak probléma, mert itt felduzzasztják, és aztán kevesebb megy át, de tulajdonképpen minden van, és tehát bauxit, szén, vasérc, amit akarunk, és ami igazán érdekes így, hogyha már a gazdaságra részben ráváltunk, az, hogy gyakorlatilag a nagyon erős a vezetékrendszerük. Tehát igazából néztük ki a szomszédaik, de Törökországon keresztül tud orosz gáz, azeri gáz vagy olaj, iraki, iráni olaj érkezni gyakorlatilag Európába, ami elképesztően erős rendszer. Tehát ha megnézzük, akkor olyan csatorna, tehát ilyen vezetékrendszereik vannak, ami igen jelentős. Tehát ezért olyan furcsa, hogy majdnem minden út Törökországon vezeték, mint tényleg Kis-Ázsián keresztül ők azok, akik ezt a rendszert felépítették. De ami jelentős, hogy nekik emellett az orosz vezetékük, ez a kék áramlat, ez a Fekete-tenger alatt megy. Tehát most ugye volt az északi áramlat, ami sajnos most áll, de gyakorlatilag a kék áramlat az úgy tudom működik, tehát azzal nincs ilyen probléma. Nagyon jelentős az élelmiszeriparuk, nyilván mezőgazdaságból eredően, de szerintem itt
hát minden, ugye mutatni, lényegében minden. Tehát azért, amikor azt mondtad, hogy minden, az ilyen üresnek tűnik, de textilipar, autógyártás.
Hát autógyár, Fiat.
Igen. Évi 1,3 millió, több mint 1,3 millió autót gyártanak, Fiat, Renault, Ford, Toyota, Mercedes, szóval elképesztő olajiparuk is van, ugye a légiparuk is nagyon jelentős, ők 1925-ben tudnak repülőgépet gyártani, tehát nagyon-nagyon-nagyon komoly, és hát ugye a török drónokról most már hallottunk, tehát az is az segítke. Tehát ők, mint NATO-tag, tényleg egy eléggé komolyan veendő ország, és azért a szerepe egyáltalán nem alábecsülendő, de a turizmusa is nagyon meghatározó. Isztambul a világ ötödik legforgalmasabb repülőtere, tehát ez egy évente több mint 100 millió utast tudnak itt tehát kezelni. És hát az új repterük, ami megnyílt, azt hiszem a 150-re van tervezve. Tehát évi 50 millió turista érkezik az országba. Szóval azért nagyon-nagyon komoly. Tehát azt kell mondani, hogy a török gazdaság ez egy teljes vertikumú gazdaság, és egy nagyon-nagyon komoly teljesítményt képvisel.
Jó, még annak eszembe jutott kettő, bocs, hogy így beleszólok, mert beszélgettünk erről a Pogácsa Zolival, a Törökországról volt egy külön adásunk, és ott mondta, hogy az európai televízió piac több mint a felét a Törökországban gyártott áruk teszik ki. Úgyhogy a tévé, hát, az, amiket...
A kis sorozatok?
Nem, maga a készülék.
Ja!
Igen.
Azt hittem, hogy a tévés produkciókról van szó.
Igen, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ténylegesen mi Törökországot sokszor ilyen problémásnak látjuk, és van is problémájuk, leginkább egyébként az infláció az, ami őket nagyon megütötte, ez 85% is volt, de ennek egyetlen egy fő oka van, mert ők a belső kamatokat nem emelik. Tehát a Erdogánnak egy nagyon határozott álláspontja az, ez ilyen unortodox gazdaságpolitikának, hogy nem emeli a kamatokat, 10% alatt vannak, és ezért ez sajnos az árfolyamot elsodorta. És egyébként az adórendszerét is, hogyha áttérünk, elég erősen érintette, mert gyakorlatilag ugyan az áfában 18%-on vannak, de és ahhoz nem is nagyon nyúltak hozzá, de ott gyakorlatban bizonyos mentességeket próbálnak szűkíteni, míg viszont a társasági adót, ami korábban 20% volt, azt idén megemelték 25%-ra, tehát ez egy jelentős mérték, plusz bevezetek még egy külön adót is, korábban egy ilyen 10%-os, hát hogy egyszerűen az úgy nem derült ki külön adót, tehát a társaságokra tettek terhet, tehát ez látszik, úgyhogy ez mindenképpen egy gond. Mindezzel együtt egyébként az ő textű GDP-jük az OECD átlaghoz képest, ami 34,1, ők 22-n vannak, tehát ők azért ők az alsó mezőnben vannak még így is, míg a helyi adójuk nincsen, és a SZIA-juk pedig sávosan megy föl 40%-ig. De az látszik, hogy nem egy eladósodott ország, tehát hogyha ránézünk az államadóságukra, akkor az 31%. Tehát azért ők nagyon nincsenek eladósodva, de úgy tűnik, hogy nagyon hisznek ebben a alacsony kamatkörnyezetben, ami egyébként ennél a mértékű iparosodásnál, amin ők mennek, az jelentős. Tehát én úgy gondolom, hogy Törökországot nagyon sok szempontból nagyon-nagyon komolyan kell venni, és borzasztó erős gazdasági és geopolitikai helyzetük van. Tehát ez az olaj gázvezetékek már eleve egy stratégiai pozíciót adnak, a föld az a Boszporusszal, meg a földközi tenger térségével szintén meghatározó volt, és úgy tűnik, hogy a török gazdaságnak a fejlődése azért úgy néz ki, hogy elég stabil. Tehát itt nem arról beszélünk, hogy itt dolgok megállnának, sőt, különösképpen a szomszédaim végignézzük, mert tőlük délre ugye a Szíria is itt tovább, most beletéve még ugye Izrael, amely kiemelkedő gazdaság hozzájuk képest, de hát most kavarodnak éppen bele az egyik legnagyobb történelmi problémájukba. Tehát úgy néz ki, hogy Törökország egy nagyon-nagyon érdekes hely, és a lakosság pedig, hát ugye populáció folyamatosan nő, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a kilátásaik egyáltalán nem rosszak, hát ez egy adottság, amivel úgy néz ki, hogy élni tudnak. Én ennyit gondoltam egyébként itt Törökországban.
A végére egy kis fun fact-et mondok. Igen. 2022-ben kérvényezték az ENSZ-tél, hogy a nevüket változtassák meg az angol Türki helyett, Türkiére, mert hogy zavarta őket, hogy a pulykát is ugye úgy hívják angolul, ami egyébként nem véletlen etimológiailag, tehát a török kereskedők által oda elhurcibált különböző egzotikus állatok között volt a pulyka is, és azt Türki chickennek hívták többek között, úgyhogy innen jön az összefüggés, de ez akkor zavarta őket, úgyhogy hivatalosan az ENSZ-nél már Türkiének, mert elfogadták a kérelmet.
Tényleg? Aha, jó, hát akkor a Georgia, vagy az igen. Georgia után igen. Akkor egy újabb.
Igen. Következő, de lehet, hogy
ezt szeretik. Abszolút. Oké, Zoli, nagyon
Zoli,
szépen köszönjük.
Szépen, szép napot, jó munkát.
Nagyon köszönjük.
Szia.
Sziasztok.
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgettünk Törökországról, annak kapcsán, hogy a 14-et mondta.
Igen.
Zoli, a legnagyobb cink kitermelő, és majd ugye ez lesz a témánk, majd mint Törökország, Feledi Botonddal is.